Azt hiszem, hogy senkinek nem kell ma Magyarországon bemutatni azt, hogy vízhiány van. Ugye évek óta látjuk azt, hogy egyre jobban melegszik az időjárásunk, egyre asszályosabbak a nyarak. Ugye a 2022-es és 2024-es nyarat mondták eddig a legkeményebbnek, a legasszályosabbnak, de hát ki tudja, hogy az idei 2025-ös nyarunk az milyen lesz. Az időjárási elővetítés alapján nem sok jóra számíthatunk, mert hogy nagyon kevés csapadék hullott eddig is.
Érdemes látni, hogy a hidrológiai helyzet, az, hogy hogyan állnak a vízkészletek a Duna vízgyűjtőjén, az eléggé kritikus képet mutat, tekintettel arra, hogy a hóban tárolt vízmennyiség mind a Tiszánál, mind a Dunánál, a környező hegyekben, tehát a folyók vízgyűjtőjén, ott kritikusan alacsony mennyiségű. A Dunánál a sok éves átlag felénél is kevesebb, a Tiszánál pedig gyakorlatilag nincsen hó a vízgyűjtőn, ami azt vetíti előre, hogy el fognak maradni a tavaszi nagyvizek, az árvizek is valószínűleg, legalábbis a hó miatti árvizek is valószínűleg elmaradnak, de ez sincsen kőbevésve, ugyanis elképzelhető az is, hogy egy őszi Borisz ciklonhoz hasonló nagy ciklon érkezik a vízgyűjtőre, és akkor viszont hiába a hosszú száraz időszak, hirtelen villámárvizek is előfordulhatnak, vagy a folyókon összegyülekező nagyvizek is problémákat okozhatnak. Tehát az árvízi kitettségünk sem jó, viszont a vízellátottságunk az nagyon-nagyon ijesztően alacsony jelen pillanatban.
Igen, én is láttam egy posztot a közösségi médiában, hogy a Maros vízszintje Apát Falván az eddig mért legalacsonyabb vízállástól mindössze 22 cm-re volt. És ugye tavaly kritikus vízszintet mértek a folyó ezen szakaszán, és hát azt lehet látni most is, hogy a Marosnak is nagyon alacsony a vízállása, a Tiszának is, a hó az meg nem igazán volt, legalábbis a délalföldi térségben.
Nem csak a délalföldi térségben sajnos, hanem az Alpoknak a Duna vízgyűjtői részén, és a Kárpátoknak sem a Tisza vízgyűjtői részén. És ez azért is jelent problémát, mert a Tisza esetében a felhalmozódó hó az ugye március-áprilisban egy olvadás során okoz általában nagy vizeket, akkor lenne lehetőség arra, hogy kivezessük a vizet irányítottan adott esetben tározókba, vagy csatornákba, vagy olyan földekre, amiket el lehet biztonságosan árasztani. A Duna esetében pedig az Alpoknak a hókészülete két lépésben szokott olvadni, mert ott a magasság különbségek azok jóval nagyobbak, mint a Kárpátok esetében, és az Alpoknál az alacsonyabb területeken történő olvadás hozza a koratavaszi árvizeket, és a magasabban fekvő területeken pedig a koranyári vagy késő tavaszi árvizeket, ezt az úgynevezett zöldárt, és most úgy néz ki, hogy mindkettő hó miatti áradás el fog maradni ezeken a folyókon, ami pedig azt eredményezi, hogy sokkal kevesebb vízből tud gazdálkodni Magyarország. Látni kell azt, hogy a magyarországi vízfolyásoknak a 95%-a külföldről érkezik be, és ez meghatározó, mivel hogy mi azzal a vízzel tudunk gazdálkodni, ami a vízgyűjtőről leérkezik. Hogyha nincsen az Alpokban, a Tátrában, a Kárpátoknak a keleti részén hómennyiség, akkor azok a kis hegyi források, amiket általában a hóolvadás táplál, és amik összegyülekeznek a nagyobb folyókba, és az pedig beérkezik Magyarországra, az nem lesz. Nem lesz a felszín alatt víz, mert hogy a hó az remekül segít abban, hogy beszivárogjon a víz a talajba, és onnan a felszín alatti vízkészleteket is gyarapítsa. A téli fél év az a feltöltődés éve, ilyenkor a készleteket gyarapítjuk, mivel a nyári fél évben a párolgás miatt ez a beszivárgás, ez sokkal alacsonyabb, általában ott nagyon intenzív felszíni párolgás jellemző, és ez azt eredményezi, hogy azok a források, amik felszín alatti vízből táplálkoznak, tehát ugye felszín alól törnek fel, úgymond, tehát a forrásaink Magyarországon, azok is vélhetően sokkal hamarabb el fognak apadni a nyári folyamán, és azok a kis patakok, amik korábban nem száradtak ki, várhatóan most kiszáradnak, kiszáradó jellegűvé válnak. Ezen a helyzeten csak az fog tudni segíteni, hogyha bejön egy extrém csapadékos időszak tavasszal, vagy esetleg nyáron, de leginkább a tavasszal. mert hogyha ez nem történik meg, akkor úgy fogunk nekivágni a várhatóan igen forró nyárnak, hogy nincsen téli tartalék, nincsen vízkészlet, mint hogyha egy család úgy vágna neki a nagy bevásárlásnak, hogy nem jött meg a fizetés.
Igen, de hát ugye azt látjuk, március van, hogy jelentős mennyiségű csapadék nem hullott. És ugye az nem megoldás, hogyha egyszerre lezúdul mondjuk két nap alatt hatalmas mennyiségű csapadék, mert ugye az elfolyik, hanem ugye az kellene, hogy fokozatosan és folyamatosan essen egy darabig.
Így van, a csapadéknak a minősége nagyon fontos, és azt általában el szoktuk felejteni mondani, én is elfelejtettem az előbbiekben mondani, hogy nem minden csapadék tud megfelelően hasznosulni. A nyári záporok azok például enyhítik az aszályt, javítják a hőérzetet, de alapvetően nagyon kevés részük tud beszivárogni a talajba, és ott tartósan ellátni az élővilágot, míg a lassan, csendesen hulló esők, amikre biztos, hogy vissza tudunk emlékezni, gyerekkorunkban nagyon sokszor volt olyan, hogy így egy héten keresztül országosan esett ilyen csendes eső, és ezek eltűntek, nagyon ritkává váltak. És az ilyen problémák azok mind azt eredményezik, hogy jelentős felszíni lefolyás történik, mert a hirtelen lezúduló csapadék egyszerűen ideje nincsen arra, hogy be tudjon szivárogni. Nagyon gyorsan leszalad, ráadásul ráteszünk néhány lapáttal a területhasználattal, mert a földeket szántásos műveléssel műveljük, sokszor betömörödik emiatt a talaj, kialakul egy úgynevezett eketalp réteg, ami egy viszonylag sekélyen lévő vízzáró réteg, ami egy vízelvezető pályát jelent a felszín alatt, és erősíti a lefolyást, és gyengíti a beszivárgást. A városoknak a leburkolása, a csatornák kibetonozása, a vízfolyásoknak a kiegyenesítése, szabályozása mind olyan irányba hat, hogy elvezessük a vizet, hogy minél gyorsabban le tudjon folyni. Tehát tulajdonképpen annak kedvezünk az infrastruktúránkkal és a művelési módjainkkal, hogy minél gyorsabban elmenjen a víz, és a változó éghajlatunk miatt ez a probléma felerősödött, és most már a jelenlegi infrastruktúra inkább aszályosítja a területet, mint segítene nekünk. Ugyanakkor az érem másik oldala, hogy a hirtelen lezúduló csapadék meg erős villámárvízveszélyt eredményez, és a villámárvíz ellen bizonyos csapadék mennyiség fölött már csak elvezetéssel lehet védekezni. Ez egy olyan helyzetet alakít ki, amikor két eltérő előjelű problémára kellene felkészülnünk, úgyhogy teljesen más éghajlathoz alakítottuk ki a vízgazdálkodási infrastruktúránkat. Ez egy óriási kihívás.
Egyébként én nagyon-nagyon-nagyon régóta nem emlékszem olyanra, hogy mondjuk a fenyőfákat, a tujákat, vagy egyáltalán a lombos fákat öntözni kell. És öntözni kell, eljutottunk idáig, mert vízhiánnyal küzdenek, tehát az alsóbb talaj rétegekben is nincs víz. Tehát, hogyha ha ásóval elkezdünk ásni, az azért elég beszédes, és fa csemetét, ha el akarunk ültetni, akkor ott azért elég nagy ültető gödröt kell ásnunk, és az elég beszédes, hogy porzik a talaj. Tehát mielőtt hozzákezdünk ásni, már akkor be kell nedvesítenünk a talajt, hogy egyáltalán ki tudjuk ásni azt a gödröt.
Igen, a fák azok egyébként is vízigényes növények. Úgy gondolunk rájuk, mint egy mikroklimát javító és árnyékoló növényre, de azért azt is látni kell, hogy jelentős vízhasználattal jellemezhetőek a fák, hiszen azt a hatalmas nagy növényi tömeget, azt valamiből fel kell építeniük, és a tápanyagigényük és a vízigényük ennek megfelelően nagy. Viszont azt is látni kell, hogy vannak olyan fajok, amik a mi éghajlatunkhoz igazán sosem alkalmazkodtak, csak az emberi tevékenység hatására, hogy elültettük, gondoztuk, vigyáztunk rájuk, még meg tudtak maradni. Általában a lucfenyő, a tuják, azok ebbe a kategóriába tartoznak, hogy idegen honos fajok nem alkalmazkodtak ehhez a klímához, és az éghajlatváltozás különösen megsínylik. És amikor azt látjuk, hogy például lucosokat kell kivágni, mert rovarkártevők miatti jelentős pusztulást tapasztalunk, akkor azt is látni kell, hogy a rovarkártevők azért tudnak ennyire elszaporodni ezekben a lucosokban, mert ezeknek a fáknak legyengül az immunrendszere a klimatikus viszonyok miatt. És vannak olyan területei jelen pillanatban Magyarországnak, amik nem alkalmasak már az erdőtelepítésre, ezt is el kell fogadni. Például ilyen a homokhátság, ahol a nyarasokat, a fekete fenyveseket nem lehet egyszerűen felújítani. Panaszkodnak az erdőgazdálkodók, hogy hiába teszik bele a rengeteg pénzt és erőforrást, hogy képesek legyenek az erdőjüket felújítani, tehát a fakitermelést követően újraültetni az erdőt. Nem képes már a facsemete megmaradni. Ennek persze több oka is van, mert az erdő számára kell egy erdőklíma, de az erdőklíma Magyarországon az most már inkább az északi és dunántúli régióba jellemző. Az alföldi régióba ott úgynevezett erdős sztyepp klíma jellemző, és a klímaszenáriók alapján megjelenik a sztyeppi klíma. Nagyjából a határ egyébként az évi 500 mm-es csapadék átlag. Hogyha 500 mm-es csapadék átlag alatt alföldre ültetünk fákat úgy, hogy nincs ott valamilyen többletvízhatás, például mondjuk egy folyóártér, hanem csak kiültetjük a fát a pusztába, akkor azzal növeljük a vízhasználatot, de nem javítunk a területnek a mikroklimatikus adottságain sem. Tehát az egy új feladat lesz, hogy az erdős sztyepp klímának megfelelően átalakítani azokat az alföldi erdőket, amik nem bírják ezeket a megváltozó klimatikus feltételeket.
Nagyon örülök, hogy mondta a klímát, mert azt hallhattuk az elmúlt években, hogy Magyarország klímája egyre inkább mediterrán lesz, és évek múltán talán olyan lesz az időjárásunk és a klimatikus viszonyok, mint Törökországban. De erre rácáfol Magyarország, tehát nem ez a jellemző.
Ez egy vágyvezérelt gondolkodás, én úgy gondolom. Azért, mert Magyarországtól délre mediterrán klíma van, azért Magyarországon még nem lesz mediterrán klíma, és ennek az az oka, hogy Magyarországon nincsen egy földközi tenger, sőt, egy magas hegységekkel határolt medencében vagyunk, ami a tengeri és az óceáni éghajlattól jelentősen elválaszt bennünket. Az a probléma, hogy a magyar gondolkodásban valószínűleg azért, mert hogy nincsen tengerünk. Nem annyira van benne az, hogy a csapadékképződésben mekkora szerepet játszik egyfelől a tengerektől, óceánoktól való távolság, másfelől pedig a hegységeknek a hatása. Mert hogy igazán magas hegységeink sincsenek, pedig hát hazánkban is jellemző az, hogy ahogyan megyünk a középhegységeinkben felfelé, 100 méterenként átlagosan 35 mm-rel nő az éves csapadékösszeg, ami egy jelentős hatás. Most gondoljunk bele abba, hogy körülöttünk hegységek vannak, az óceán és tenger felüli oldal kapja a párás légtömegeket, az emeli meg a párás légtömegeket, ott viszonylag sok víz lehull, meg kell nézni egyébként jelen pillanatban is a hótérképeket, mert ezt nagyon szépen mutatják. A tengerek felüli oldalon nagy mennyiségű hókészlet halmozódott fel, míg a kontinens felüli oldalon nem tudott fölhalmozódni hókészlet, mert a csapadék kihullott a tenger felüli oldalon. A tenger ráadásul ugye enyhíti is a klimatikus szélsőségeket, tehát a Mediterráneumban azért nincsenek mínusz 10-15 fokok télen, mert a tenger közelsége javítja a helyi klimatikus adottságokat. Tehát a mediterrán klímához kellenek a tengerek. Magyarország inkább egy száraz kontinentális irányban megy, és azért sem szerencsés nálunk például azzal kísérletezni, hogy majd mediterrán növényeket telepítünk meg, mert bár vannak jó tapasztalatok például a Dél-Dunántúlon, pontosan egyébként a tengerhez és óceánhoz való közelség miatt egy kicsit kedvezőbb a klíma ezeknek a fajoknak, de nem garantált az, hogy nem szakad rá az országra egy olyan szibériai hideg, ami egyébként idén télen is tapasztalható volt, még hogyha nem is olyan nagyon sokáig, de emlékezzünk vissza, hogy volt azért egy hét, amikor mínusz 10 fokok kifejezetten jellemzőek voltak az ország területén, és ezeket a hosszantartó hideg időszakokat, ezek a mediterrán fajok eléggé megsínylik. Tehát a mediterrán klíma az sajnos nem valószínű, hogy a maga teljességében meg tud jelenni az országban, hanem sokkal inkább egy sztyeppi régióhoz hasonló klíma jellemző, de nem szeretnék példákat mondani, mert nagyon fontos az, hogy az ország földrajzi adottságai, a medence jelleg, az elhelyezkedés az egy egyedi klimatikus helyzetet fog eredményezni. Jelen pillanatban sem lehet egyébként Magyarország klímáját nagyon egyszerűen besorolni egy klímazónába, mint mondjuk Görögországot a Mediterránba, mivel jelenleg is az óceáni, a nedves kontinentális, illetve a mediterrán és száraz kontinentális hatás egyszerre éri az országot, és még egy ilyen kicsi országnál is, mint Magyarország, óriásiak a területi különbségek.
10-15 éve már lehet hallani a szakembereket, kongatják a vészharangot, hogy nagy baj lesz. Hathatós beavatkozás nem történt, na most január 30-án megalakult a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság, és elkezdtek foglalkozni a hazai víz megtartása, vízeljuttatás és vízpótlás kérdéseivel is, ugye itt leginkább a Duna-Tisza közi vízháztartás kérdése az, ami foglalkoztatja az ország vezetőit. A homokhátságon már el is kezdődött a munka, a homokhátság vízutánpótlása. Csak kérdés, és pontosan ez jutott eszembe, amit ön is mondott a csatornával kapcsolatban, hogy az, hogy a csatornarendszereket föltöltik, meg működtetik, hogy ez elég-e, megoldja-e a problémát?
Egyrészt látni kell azt is, hogy rengeteg csatornánk van, csak belvízzel vezető csatornából van az egyenlítőnél is hosszabb 45 ezer kilométer hosszúságú rendszer. Sajnos a víz nem tud magától felfelé folyni, tehát ezeknek a csatornáknak a nagy része ez kifejezetten egy levezető csatorna, arról szól, hogy a összegyülekező többletvizeket azokat elszállítsa az adott területről, hogy a szántóföldi művelés az tovább folyhasson, illetőleg a pincék ne ázzanak be. Tehát a csatorna mennyiséggel én úgy gondolom, hogy nincsen probléma. A csatornáknak a vízfelülete viszont rendkívül kicsi, mert hát ezek nagyon kis, vékony vízfelületek, amik egyrészt egy nyári napon nagyon gyorsan fölmelegednek, nagyon intenzíven párolognak, és nem lehet folyamatosan vizet tartani bennük, csak akkor, hogyha jelentős szivattyús vízpótlás is történik mellé, aminek meg óriási beruházási költsége van a homokhátság vízpótlásánál is, ahol a tervezési szakasznak az első lépése történt meg, ott is alapvetően egy 1700 milliárdos költséggel számolnak, ami minden bizonnyal jóval magasabb lesz majd a megvalósítás idején. Tehát alapvetően a csatornáknak a feltöltése az valószínűleg nem tudja megoldani a problémát. Most már ez vízügyi körökben is egy elfogadott hozzáállás, hogy nem a csatornák oldják meg a problémát. A problémát az oldaná meg, hogyha minél nagyobb területen tudnánk beszivárogtatni vizet.
De ezt a víztározók tudják megoldani? Tehát, hogy a víztározókból engedik le a vizet? Mert ugye itt nyomócsöveket is fektettek le nagyon sok helyen, tehát ugye víztározókból szeretnék majd leereszteni a vizet, tehát ugye a magasabb területekről akarják a vizet lehozni, ugye az alacsonyabban fekvő területek felé.
Igen, tehát a homokhátság vízpótlása konkrétan nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy szivattyúkkal felpumpálják a vizet a hátság tetejére, és aztán onnan lecsorgatják a csatornákon keresztül a vizet. Egyes helyeken lehetséges ökológiai vízpótlást alkalmazni, tehát ezekből a csatornákból kivezetni a területekre a vizet, és ott hagyni, hogy beszivárogjon, de azt érdemes mindenek előtt látni, hogy amit felszínen meg tudunk tartani, az borzasztóan kevés. A legnagyobb víztározónk a felszín alatt van, az több nagyságrend különbség, mert a felszín alatti víztározó rész, tehát a kőzet szemcsék közötti térrész, ahol a vizet be tudjuk tárazni, az óriási lehetőség, és a felszín alatti víznek a felszínre bukkanásával alakulnak ki tulajdonképpen a szikes tavaink, lápjaink is, tehát Magyarország természetes tavainak a zöme is a felszín alatti víznek köszönhető, és a homokhátsági tavak kiszáradása is pont a felszín alatti víz mennyiségének a csökkenése miatt van. Tehát akkor tudunk hatékonyan vizet tárolni, hogyha igénybe vesszük a felszín alatti térrészt. Ehhez viszont nagy területen kell segíteni a víznek a beszivárgását, nem pedig csatornákban folyatni a vizet. Ráadásul ugye, hogyha folyamatosan áramoltatjuk a vizet, akkor annak kevesebb ideje van beszivárogni, illetve hogyha ennek a víznek meg kell felelnie mindenféle követelményeknek, például öntözési minőségűnek kell lenni, akkor is néhány olyan körültekintő intézkedést kell tenni, ami miatt ez a víz, ez kevésbé tudja szolgálni a vízkészleteknek a gyarapítását, sokkal inkább egy gazdasági célt. Azzal sincsen semmi probléma egyébként, hogyha a vizet gazdasági célra használjuk, a folyóinkból érkezik elég víz, tehát a folyókban lévő vízkészlet az lehetőséget ad arra, talán még egy ilyen szárazabb időszakban is, mint ami most van, hogy hasznosítsunk belőle gazdasági célra. A probléma az, hogy sokan attól várják a homokhátság megmentését, hogy csatornákban fognak áramoltatni vizet, ami nem fogja megmenteni sajnos az ottani szántóföldi gazdálkodókat, tekintettel arra, hogy a vizet nem lehet minden földre eljuttatni. Egyszerűen Magyarország területének körülbelül egy olyan 6%-a öntözhető reálisan. Jelenleg egyébként a mezőgazdasági területek kevesebb, mint 2%-át öntözzük, legalábbis legális módon. Tehát az öntözés az néhány nagy birtokon, ahol egy komplex öntözőrendszer kiépítése anyagilag rentábilis, ott lehetőség lehet, de alapvetően ez nem fogja megmenteni a homokhátsági gazdálkodókat sajnos.
Ha az országot nézzük, ugye elindult egy online felület, létrehozta ezt is a vízügy, földek elárasztására biztatja a gazdákat a helyet, hogy ugye elvezetnék a víztöbletet. Ez jó irány, gondolom én, hogy átengednék mondjuk a földjüket annak, hogy ott víz marad. Csak ugye az embereket nézve és látva, hogy mindenki a saját megélhetését félti. Tehát, hogy ennek lesz létjogosultsága? Egyre több gazda jelentkezni fog ezen az online felületen, hogy hú, itt vagyok, én átadom a területemet, nyugodtan árasszák el.
Elsősorban a gyepgazdálkodóknak éri ez meg, mivel a gyepeknek az elárasztása és időszakos víz alá kerülése az lényegében olyan, mint hogyha öntöznék a területet. És a gyepek időszakosan tűrik a vízborítást, ez nem is feltétlenül jelent problémát, sőt, még hozam növekedést is okozhat, valószínűleg okozni is fog az ország nagy részén. A probléma inkább az ezzel a rendszerrel, hogy túlságosan is a gazdálkodókra hárítja a felelősséget, miközben a vízjogi engedély, tehát az a hatósági engedély, ami azt biztosítaná, hogy biztonságosan kivezethető legyen, biztonságosan hasznosítható legyen az a vízkészlet, ez a vízjogi engedély a vízügynél van. Tehát a gazdálkodónak úgy kell vállalnia az elárasztás miatti esetleges kárkockázatot, hogy nem is ő kérte meg a vízjogi engedélyt. És én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlzott elvárás a gazdálkodó felé, aki elolvassa az apróbetűs részt, hogy ő vállalja a kárkockázatot. Azért az egy kicsit ijesztő számukra, másfelől pedig nagyon az egyénre hárít olyan felelősséget, amit úgy gondolom, hogy országos szinten és politikai stratégiával kellene orvosolni. Mert hát azért a vízkészletek megőrzése az nem egy egyéni feladat. Persze mindnyájunk feladata alaptörvényből fakadóan, ezt az alaptörvény P-cikke kimondja, viszont azt, hogy ezt összehangoljuk, és megfelelően kezeljük, és kártalanítsuk azokat az embereket, akik a közcél érdekében a magántulajdonukat is áldozzák, vagy áldozniuk kell, az viszont már egy állami feladat. És én azt látom ebben a vízügyi kezdeményezésben, hogy ez az összekapcsolás nem történt meg, és bár előremutatónak tartom, és örvendetesnek, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a gazdálkodók jelentkezhetnek elárasztásra, viszont ugyanakkor még szerintem sokat kell csiszolni ezen a dolgon. De hát úgy kell ezt értelmezni, mint egy első lépést a vízgazdálkodási paradigmaváltás felé.
Igen, de a fejekben is rendet kéne szerintem nagyon rakni, mert Balaton kapcsán készítettem többször interjút, hogy nagyon nagy problémákkal küzdenek. Őrült nagy a beépítettség, és nem csak a Balatonnál, hanem ha az egész Magyarországot nézzük. És a legnagyobb probléma, hogy a hullámtereket is beépítik. Tehát a hullámteret nem véletlenül hozták létre. Oda nem szabadna építkezni, mégis építkeznek. Tehát én azt látom, hogy a pénz az felülír mindent.
Egyrészt a pénz, másrészt pedig a individualista elvárások. Tehát mindenki szeretne gyönyörű, vizes élőhelyre néző kilátást.
De szúnyog ne legyen.
Igen, de szúnyog az ne legyen, árvíz ne legyen, legyen ott természetes ártéri fás liget, mert az olyan kellemesebb, mint a szomszédot nézni mondjuk, vagy egy gátat, de hogyha kicsit megemelkedik a víz, akkor az viszont ott rögtön védjenek meg minket. Irreális elvárásaink vannak a vízzel kapcsolatban. Nyáron szeretnénk a vizet, télen el akarjuk vezetni. Balatonnál egyébként ez a beépítettség, ez különösen dühítő tekintettel arra, hogy országos szinten köztudott, hogy folyamatosak a visszaélések a hazai jogszabályokkal. Meg kell nézni, ki kell menni Balatonfelvidékre, és a szőlőhegyeken olyan úgynevezett présházak épülnek, amik mellett úszómedencék vannak, amik tűzivíztározóként vannak regisztrálva. Kacsalábon forgó présház úszómedencével, vagyis hát tűzivíztározóval az egy általános jelenség a Balatonfelvidéken. Ezeket a bakonyi kartvízből és a Balaton vizéből töltik fel, tehát csapvízből töltik föl. A vízszolgáltató nem győzi, gyakorlatilag a vízkészleteket túlhasználjuk, és az önkorlátozás az nem igazán látszik. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a társadalom nagy része valószínűleg már felismerte azt, hogy van vízprobléma, de azt még nem ismerte fel, hogy a saját hozzáállásán is változtatni kell, hát ez nagy gond. De én ebben is látok azért előrelépést is, mert nagyon sokan gyűjtik az esővizet tartályokba, igyekeznek azzal locsolni, igyekeznek azért víztakarékosságra nevelni a gyerekeket, tehát hogy vannak azért előrelépések, de nem jelenik meg sem a szabályozás tekintetében, sem a jogszabályok végrehajtásának tekintetében, és úgy tűnik, hogy még az építkezőknek a fejében sem igazán jelenik meg a vizek és a vízpartok fontossága.
Hát igen, meg én úgy érzem, hogy ez hosszú távú politikai célként kellene, hogy megjelenjen a klímatudatos gondolkodás. De hát mit várunk mi Magyarországon, hogyha a világvezető országának a vezetője az klímatagadó? Tehát nem rövid távú megoldásokat kellene hozni, meg nem olyan megoldásokat, hogy én most azzal mondjuk, bocsánat, választást nyerjek egy önkormányzat esetében, vagy akár egy ország vezetése érdekében, hanem hogy ez legyen hosszú távú politikai cél, ami teljesen mindegy, hogy milyen párt vezeti az országot, ezt tovább vigye, mert ez jó, ez az ország érdekét szolgálja.
Igen, vannak választásokon és választási ígéreteken túlmutató, átívelő, fontosságú dolgok, és a természeti erőforrásainknak, és ezen belül is a vízkészleteinknek a megőrzése, védelme, és az erőforrások megújulásának az elősegítése, ez egy olyan cél kellene, hogy legyen, aminél mind a jelenlegi generációknak és mind a jövő nemzedékeknek az szempontjait figyelembe vesszük, mert a feladat jellegéből fakadóan másképpen nem lehet. Nem lehet rövid távú sikereket elérni, nem lehet rövid távon gondolkozni, viszont kifizetődő hosszú távon, mert a gyermekeinknek, az unokáinknak is ezekből az erőforrásokból kell gazdálkodnia, ők fogják nekünk kitermelni a nyugdíjunkat, hogyha arra kerül a sor, és az ő erőforrások adta lehetőségeik fogják a jövő gazdaságának az alapját, a stabilitását megteremteni. Ha kihúzzuk a lábuk alól a talajt, akkor tulajdonképpen saját magunk alatt vágjuk a fát.